Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozás mindenkinek, péntek van, délután van, és itt van Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Turizmus világ, azt mondtuk a múlt héten, ugye pénteken adás végén, hogy Budapest. Hát ez most nagyon izgalmas szezon lesz. A várakozások jók, a várakozások nagyok, de kik jönnek majd Budapestre? Honnan jönnek, honnan nem jönnek, honnan jönnek kevesebbet, mennyit fognak költeni? Elmennek-e máshova, más desztinációt megnéznek-e Magyarországon? Mire igényesek, mire vágynak? Nagyon izgalmas. Ebben most okosat, pontosat mondani nem lehet könnyű.
Azt gondolom, hogy megpróbálhatunk irányt adni azért. Azért látunk nagyon sok mindent a világban, és hogy ki jön, mi jön, reméljük nagyon sok innováció érkezik a budapesti turizmus életébe. Amiről már sokszor beszéltünk, de talán nem emeltük ki eléggé, hogy azért Budapestnek van egy világszinten is nagyon egyedi városképe és városszövete, amit most először ne a digitalizáció oldalára közelítsünk meg, de a adás végén rá fogunk térni, hanem az adottságokat. Tehát például fenn voltam a múlt héten a budavári Hilton szállodába, ahol én életemben eddig kétszer voltam összesen, viszont soha nem mentem körbe, soha nem mentem le a kerengőbe, tehát hogy én nem láttam még ezeket a részeket.
Föl most már bárki lehet.
Fölmentünk ugye a White Raven bárba, ami egy teljesen más perspektívából mutatja meg Budapestet, tehát egy olyan unikális, hihetetlen helyszín, amit be kell tudnunk mutatni a világnak. És valószínűleg ugye a szálloda vezetők be is mutatják, ugye a Danubius csoport ezt elég jól csinálja, és nagyon szép számokat is produkálnak, de Budapesten rengeteg ilyen nem eldugott, eldugott is, de alapvetően már ismert egyediség és kuriózum van. Ezeket az egyedi és kuriózumnak számító helyszíneket, szolgáltatókat, a Dunát, a Gellért hegyet, a földrajzi adottságainkat, az épített örökséget, ha összekötjük, és azt mondjuk, minden városnak megvannak a területi adottságai.
Az éventendes fiúk mondják ezt, hogy bakancslistás helyek, igen. Tehát ezeket fűzd össze, fűzd, igen, láncos kínáld úgy, vagy mutasd meg úgy, igen.
Viszont egy dolog hiányzik most a budapesti városszövetből, az pedig az, hogy nincsenek úgymond mikro részekre, mikrotérségekre, mikroterületekre osztva tematikusan a budapesti kerületek, vagy a budapesti városszövet. Tehát nem tudnám megmondani neked azt, hogy hol van a gasztronegyed, mert jelenleg nincsen a címke ráhúzva egyik területre se. Buli negyedről már nem beszélünk, mert már nem beszélhetünk.
De ott a Liget negyedről. Projekt például.
Na, a Liget projekt a legjobb példa, hogy világszinten egyedülálló ökoszisztémát építettek fel, és még ugye nem tartunk a végénél. Mostában egyre többször megyek arra, szenzációs a mély garázs, mindig van hely, leállok, sétálok, beülök egy kávéra, elmegyek ott, nézem a kutyákat, ahogy játszanak, tehát egy ilyen úgymond mentális felfrissülésre tök jó maga a park, gyönyörű épületekkel, látom azt, hogy a turisták folyamatosan mennek be a Magyar Zeneházába, ide, oda, amoda, tehát hogy van élet, van szolgáltatás, van minőség, van jövőkép, vannak futurisztikus dolgok, de meg vannak a klasszikus elemek. Például, tehát hogy ez egy nagyon jó dolog.
Azt gondolod, hogy ilyen jól körülhatárolható halmazokkal kell Budapest térképét, vagy ilyen körökkel, koncentrikus körökkel kell felrajzolni. Azt mondom, hogy ez a buli, az a gasztró, ez a kultúra.
Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, mint mondjuk, hogyha megnézzük a desztinációs szemléletet a vidéki területeken. Ugye Magyarországon is 11 kiemelt turisztikai térség van. Ugyanúgy lehet Budapesten belül több kiemelt turisztikai terület, aminek van egy jellegzetes.
Egy hívószó.
Például a Bazilika környékén van a legtöbb magas minőségű étterem egy helyen. Ugye a különböző, ugye a október 6-a Sas utca, Herceg Primás utcába bezsúfolva, úgymond, de nagyon jó, hogy egymás mellett vannak, mert amikor az ember megszáll mondjuk az Erzsébet téren, vagy ott a környéken, vagy lenne a Lánchídnál, akkor egyszerűen egy utcán felsétel, és eldöntheti, hogy ő milyen jellegű ételt szeretne aznap elfogyasztani. Hogyha szeretne kultúrát, vagy szeretne világörök örökséget és panorámát, akkor felmegy a budai várba, ahol szintén csodálatos fejlesztések zajlanak, hamarosan el is készülnek, meg ugye indul a teljes rehabilitációja a budai várnak, tehát hogy a kultúra, és ugye sok száz éves történelem, ami ugye kézzel fogható nekem személyes szinten, akkor a vár. Hogyha buli, akkor régen ugye egyértelmű volt a 7. kerület, de most már igazából nem is járunk bulizni, mert vagy bezártak a helyek, vagy bezárnak hajnal 2-kor, vagy éjfélkor. Tehát, hogy az egész egy ilyen körbehatárolhatatlan masszává vált, és pont beszélgettem külföldi barátokkal, ők azt mondták, eljönnek Budapestre, imádják, másfél nap. Másfél nap alatt végignézik. És ugye itt jön a kérdés az, hogy ha más, ők másfél napot mondanak, és biztos, hogy van, aki mondjuk 4-et mond, de nekem ez a legutolsó személyes példa, amit felhoztak. Akkor mi az, amit meg kell változtatnunk ahhoz, hogy ez 3 nap legyen? Mi az, amiben a szolgáltatók össze kell, hogy fogjanak, összeálljanak? Ez a kézműves kávézás, pékségek, stb. Tehát most voltam Párizsba, és ott hihetetlen, hogy bárhol kiszállsz a metróból, bármelyik megállón, amikor feljössz, körbevesz legalább 5 magas minőségű kávézó vagy kávéház, és te azonnal gondolkodás nélkül, hogy bárhova beülsz, kapsz egy tök jó szolgáltatást, fel tudod tölteni magadat, és mész tovább. Azért ez is egy olyan kérdés, hogy meg kéne vizsgálni azokat a úgymond közösségi közlekedéssel elérhető csomópontokat, hogy ott milyen szolgáltatók vannak.
Ez egy nagyon nehéz dolog most, mert állandóan változik a közönség. Attól függ, éppen recesszió van Európában, vagy itt-ott-ott az van, vagy Covid van, vagy most akkor a fiatalok jönnek, vagy most akkor jöttek a kelet-németek, meg jöttek az amerikai, most nem jönnek az oroszok, ukránok, távol-keletről, Amerikából kevesebben. Tehát ez állandóan változik, változik az igény, ugye? Mert ha én most szubjektív módon azt kérdés, meg akikkel beszélek, most fiatalokkal van tele Budapest, tehát 50 ezer külföldi egyetemista van, pont most láttam a HVG-ben egy cikket erről. 30 ezerre több fiatal egyetemista lesz majd Magyarországon szeptembertől, ugye megugrott, hogy miért ez érdekes kérdés, abból rengeteg itt fog majd lakni, itt lesz kollégista, itt keres szállást. Most megint egy ilyen fiatal vonulat van, akkor ezt állandóan lereagálni piszok nehéz, kishalmazokkal, nagyhalmazokkal, mit mutassak meg, nem?
Hát de hogyha globális képet nézzük, szerintem minden városban ugyanez.
Igen, persze, csak azért mondom, csak most
egyértelmű, tehát jó a felvetés, csak hogyha ha máshol is azért változtatnának folyamatosan, mert változik az oda áramló piac, tehát városszöveti szintről beszélünk.
Ez nagyon nehéz lekövetni, nem lehet olyan gyorsan lekövetni, ezt akarom mondani.
Igen, nem is kell. Tehát, hogy én meg pont ezt akarom mondani, hogy szerintem nem is kell, hanem kell egy jó budapesti turizmus stratégiát készíteni, amiben benne van az, hogy ez a terület, ez erre jó, tehát az adottságai erre jók, ennek a területnek az adottságai arra jók, ezeket a területeket összekötni, hogy minden turista megtalálja a saját számítását.
Nagyon nehéz lesz, mert ha az én remek Michelin csillagos étterem nem ebben a arany háromszögben van, amit mondták, akkor piszokul megsértődnék. Meg az is érdekelne engem egyébként, hogy ez hogy kutatott nációra.
Ezért mondtam, igen? Hogy nem, tehát ezért nem Michelin csillagos mondtam, hanem magas jó minőségű. Tehát
itt csak mondtam, akkor egy magas minőségű persze, van, már kilógok abból a háromszögből, akkor most miért? Hát én legalább olyan jó vagyok másik persze, kerületben.
De most vizsgáljuk, hogy utcakép szerint van egy magas minőségű étterem, mondjuk egy steakház, és mellette pedig van egy...
Döner kebab.
Igen. Hogy ez New Yorkban elmegy, és New Yorkban évtizedek, akár évszázad óta ez így működik, mert ott ugye a városszövet másképp néz ki, de amúgy New York elegáns részein nem látsz döner kebabost, hanem ott azokat
az a... Azt kiszorítják, igen. De ez valószínűleg koncepció kérdés, hát, hogy...
Pont erről beszélünk, hogy koncepció kérdés, hogy hova adom ki azt az engedélyt, hol nyithatsz olyat, mert a városszöveti városkép szinten ugyanúgy az építész, a főépítész azt mondja, hogy emellé az épület mellé te egy ilyet nem építhetsz föl, mert nem élik bele a városképbe, ez ugyanez, csak szolgáltatói szinteken.
Melyik a jobb? A turista, a következő évtizedek turistája, ez hogy akar? Mert úgy akar, most én végig akarok 25 étteremet, akarok látni majdnem ugyan minőséget, csak el akarom dönteni, hogy A, B vagy C, vagy pedig kószálok a városba, és itt is van egy szigetszeren, ott is van egy remek étterem, a 3 utcával épp is van. Hogyan fogunk változni ez
ügyben? A Buli negyed azért működött jól, mert ott volt 40-50-60 szolgáltató egymás hegyén hátán, és amikor oda ment az ember szórakozni, akkor nem csak az egyiknél, de a másiknál is elköltötte a pénzt, ergo, hogy az egyik marketinget az a másiknak is jó volt, ezért összetudták adni ezeket a jellegű marketing költéseket.
A lakók meg kell tudtak onnan menekülni, már aki el tudott, mert ez nem volt alkalmas már így ebben
van,
a nyomásban.
Mondjuk az újépítési lakópark résznél ott nem laknak 50 éve emberek, mert 10 éve épült fel, tehát hogy ezek is ilyen városi legendák, úgy gondolom, persze voltak ilyen részek is. Nagy küzdelem van. Nem panaszkodtak, amikor ötször annyira el tudták adni azt a panellakást, hogyha...
Aki ott maradt, az panaszkodott, persze.
Így van. Tehát ezek azok a kérdések, amit nem lehet egy-két év alatt egy íróasztal mögül eldönteni, viszont van egy olyan lehetőségünk, amivel megélni kéne, tehát a 2023-as évben rekordévet várunk, valószínűleg Budapesten is olyan turisztikai költési mutatók lesznek, ami a helyi vállalkozásoknak, a önkormányzatoknak, iparőzési adószinten a fővárosnak egy nagyon jó bevételt fog jelenteni. A koncepciót kellene egy picit olyan irányba tolni, hogy a versenytársaink, a régiós versenytársaink ugyanúgy a hátunkat nézzék, mint ahogy eddig, tehát tőlünk ugye keletre, ez jelenthető, hogy Budapest élen jár, és amúgy meg Európa szinten is. Hát ugye 19-ben nagyon szép helyet foglaltunk el az európai utazási ranglistákon. A digitális nomádoknál folyamatosan ugye a top 10, top 20 város vagyunk világszinten. Tehát ezek azok a dolgok, amivel élnünk kéne, erre kéne alapoznunk. Nagyon szuper lenne, hogyha lenne végre egy jól működő közterületi wifi hálózat, ami tényleg jól működik. Tök szuper lenne.
Ezt már régóta mondod.
Igen, de azóta se történt meg. Tök jó lenne, hogyha lenne mondjuk egy metró felújításnál egy wifi hotspot lehetőséget beépítenének a magába a metrókocsikba, amire reméljük, hogy megvan a lehetőség, tehát elő van készítve, mert én úgy tudom, hogy nem lesz még egyelőre benne ingyenes internet elérés, ami ugye Japánba, Tokióba 2017-ben, amikor felültem a ottani Subway-be, ott azonnal kaptam a pusht, hogy akkor szeretnék-e internetezni, és ott, amíg ültem benne 15-20 percig, meg is találtam.
Meg azonnal birizgálták a bankkártyádat. Már úgy értem, hogy költésre ösztönöztek, de van ebben potenciál.
Meg 15-20 perc alatt eldöntöttem, amikor kiszállok a metróból, akkor hova fog beülni?
Így értettem.
Tehát, hogy igen, tehát, hogy a kettő teljesen összefügg, és a költésedet akkor tudja befolyásolni egy város, egy turisztikai szövetség.
Ha
kapcsolatban van veled. És ugye erre utalna a mai beszélgetés és ez az adás is, hogy Budapest rendkívül jól összeköthető. Mind infokommunikációs szinten, mind pedig termék kínálat szolgáltatás csomag szinten. És ugye van egy nagyon kedves barátom, aki idősebb barátom, aki idegenvezetőként kezdte a szakmáját, és ő mondta nekem mindig, hogy ő folyamatosan képezte magát. Tehát, hogy folyamatosan kellett új dolgokat tanulni arról a városról, amiről elvileg nála többet senki nem tud. Aztán mindig rájött minden héten, minden hónapban, hogy azért lehet itt még találni érdekes dolgokat. Ezeket az érdekes dolgokat kell összekötni olyan egyszerűen elérhető minőségi szolgáltatásokkal, tematikus szolgáltatáscsomagokkal, ami megegyszerűsíti az utazónak a gondolkodását.
Ha elfogadnám ezt a te képedet, hogy legyen ilyen része a városnak, olyan része, tehát a jól címkézhető részei, akkor azt mondanám, hogy a digitalizáció, a mérés, meg az összes többi, az rengeteget segít ebben a dologban, mert pontosan, amit mindig mondtál, 5 éve mondott, 6 éve, jönnek, mennek, hol vannak, hol költenek, mennyi időt, mi érdekli őket. De nagyon izgalmas, hogy itt volt Horváth Péter, az MTÜ vezérigazgatója 1 hete. És azzal ült be a stúdióba, hogy készültem, mondta, most pontosan meg tudom neked mondani, hogy most 652, azt hiszem jól mondom a számot, amerikai vendég volt tegnap este Budapesten. Tehát az entakrendszer már ezt tudja. Tehát,
hála Isten.
És nagyon örültem, mert te ezt mondod évek óta, hogy ez lenne jó, hogyha ez megvan, akkor tudom, hogy az amerikaiak ez a korosztály volt, itt volt, ez érdekelt őket, erre mentek, erre nem mentek, itt nem költöttek, merre toljam el őket. Ugye? Tehát
igen.
Ez egy nagyon nagy lehetőség. Tehát most már ez itt van.
Sport példával élve, hogyha tudjuk, hogy június 10-én lesz 12 ezer amerikai a városba valamiért, és igen, akkor lesz egy kiemelt NFL mérkőzés, akkor a szolgáltató meg tudja hirdetni előre, hogy nála lehet amerikai focit nézni, és fel tud rá készülni, igen, hogy az ő fogyasztói kultúrájának tudjon szolgáltatni. Tehát, vagy akár ugye a németeknél, mondjuk, hogyha van egy olyan Bundesliga meccs, ami mondjuk a bajnokságot dönti el, de alapvetően ezt a magyar kávézókban vagy pubokban nyilvánvalóan nem közvetítik, de tudom azt, hogy akkor nagyon sok német lesz a városba, és meghirdettem, hogy van egy Bundesliga est, valószínűleg el fognak jönni az emberek.
Akkor kiér a vonat. De ezt most nem nyitjuk igen, meg, csak
jó, hát ez egy másik beszélgetés igen. kérdése. Jönnek ők még hozzánk.
Reméljük idején minden.
Mi is odaértünk. Többen leszünk a stadionba. De maradjunk annyiban, hogy lehetne tematizálni, lehetne előre készülni, lehetne adatalapon marketing stratégiákat gyártani. Lehetne olyan tematikus kisfilmeket készíteni a különböző területeiről a városnak, ami adott élménykínálatot mutat.
Hát, hogy milyen érdekes, az elmúlt 10 évben csak ezt hallottam mindenhonnan, lehet, hogy 15, hogy ugye, hogy akkor a vizek városa, a nem tudom minek a városa, ugye a fű, tehát igen, tehát egy ilyen globális szósz, és azzal hívom be. Te azt mondod, hogy akkor ezt bontsuk részekre.
Keltsük fel az érdeklődését a globális szósszal, dönts el, hogy ide jön, és akkor, amikor eldöntötte és megvette a repjegyét, akkor kezdjük el az online térben követni és bombázni más specifikus tartalmakkal. Tehát, hogyha én tudom, hogy ő mondjuk 18 és 26 év közötti, akkor mutassuk meg neki a 16 és 28 vagy 18 és 26 év közöttieknek szóló budapesti élménykínálatot.
Ennyire nehéz szakma ez. Van egy kedves ismerősöm, aki most Indiában meg Nepálban hoz be turistákat, most jön majd az egyik csoport. 15 fős csoport. Iszonyú nehéz a vízum kérdés például. Már kétszer nem. Tehát az is nagyon nehéz, hogy melyik náció kap, nem kap. Üzletemberek. Semmi nem érdekli őket állítólag. Enni, inni akarnak. Fiatal emberek, 30, nem tudom mennyi. Nem akarnak semmit. Így át fognak szaladni Budapesten, és borkostoló kell, kaja kell.
Tehát, lelke rajta. Akkor
ne, világos, csak mondom neki, hogy mennyire érdekes dolog.
Igen, nagyon. Nagyon érdekes dolog, és például, hogyha leszállsz a reptéren, az is érdekes, hogy ott ugye tök jól működik az ország márkának a bemutatása. Most pont, amikor leszálltam a Balatonról, láttam egy tök jó képet, meg volt még egy Hortobágyról. Ez a kettő volt, és tényleg fantasztikus, gyönyörű felvételek voltak, és igen, akkor ugye az ember hoppá, tök jó. Viszont amit láttam, szolgáltatói reklámot, az egyedül a Fashion Street volt, ami úgy szembe jött velem, meg a Széchenyi fürdőben ugye az a bus party, vagy spa...
A buli.
A Széchenyi fürdőben a vizes bulinak a reklámja, ami szintén egy tök unikális dolog, tehát egy ilyen, úgymond épített
örökségből. Tehát azt mondod, hogy több kéne?
Én azt mondom, hogy több kéne, meg azt mondom, hogy miért nem láttam mondjuk a budai várból valakinek a hirdetését. Tehát egy szolgáltatónak, aki a budai várban van, ő miért nem hirdet például a reptéren? Tehát, hogy ez egy kérdés, az ország kapunk,
hogy ott
és egy csomó üres reklám felületek.
Ezt is régóta mondod, már ennek tényleg tanulja vagyok, igen.
Csak, hogy ez nem változik, és az az érdekesebben, hogy piaci szereplőként valamiért nem mennek a szervezetek és a cégek hirdetni.
De most a fiataloké, Budapest, én ezt látom, azt mondtad, hogy lesz a New Hostel is, erről nem beszélünk csak fél percet, de abban
igen, érdekes, hogy megkerestek Nagy-Britanniából, hogy a világ egyik legnagyobb hostel lánca, hogy segítsünk neki épületet találni Budapesten, mert szeretnék a portfóliójukat bővíteni Közép-Kelet-Európa felé, és Budapest az egyik top lokáció, ahol szeretnének nyitni, viszont nagyon nehezen találnak megfelelő ingatlant hozzá. Ez is egy érdekes történet, hogy hány olyan, most végig gondolj, hány olyan bérház van, és hány olyan elhagyatott épület, ha csak végig sétálunk a 7. kerület utcáin, azért nem egy és nem kettő, hogy egyrésztről ezek miért nem kerülnek ki a piacra, másrésztről, hogyha az önkormányzat a tulajdonosa, akkor miért nem hasznosítja, harmadrésztről, hogyha magántulajdonban van, akkor mi a céljuk vele. Tehát egy városképet azért nagyban határoz meg az, hogy fel vannak-e újítva a homlokzatok
meg
és
minden
működő.
Második üzletbe van zárva, igen, ez nyilván piaci kérdés is, igen.
Piaci kérdés is, de ez biztos, hogy visszavezethető odáig, hogy mondjuk nem egy és nem kettő barátom vagy szakmai partnerem zárt be, hogy a csendtilalom meg az egyéb szabályozások miatt a 7. kerületbe, és bukott 10 milliókat, 100 milliókat a saját vagyonából azért, mert egyik napra a másikra hoztak egy teljesen ezzel szembe menő szabályozást. Tehát nagyon izgalmas, nagyon komplex. Budapest előtt egy olyan történelmi lehetőség áll, ami innovációs oldalon és városszöveti oldalon kiemelhetne minket a globális elitbe, mert ilyen adottsága nagyon-nagyon kevés városnak van a világon. Az is egy nagy kérdés, hogy a magyar tradíciók, magyar kultúrák, magyar ételek, magyar gasztronómia, hogy ennek a elindult egy tök jó vonal az utóbbi években, nem csak Budapesten, hanem a Balaton térségben, hogy hogyan gondoljuk újra a klasszikus magyar ételeket, amivel nem csak a klasszikus gulyást, hanem tényleg mondjuk egy fine dining minőségű ételt ugyanaz az ízvilággal le tudunk tenni az asztalra. Ez nagyon jól kiegészíti ezt, viszont hogyha nem határoljuk el egyértelműen azt, hogy amikor ide jön egy turista, ő miből válogathat Budapesten, és ha az, amit mondtál, ő nem akar történelmi helyszíneket nézegetni, jókat akar enni, meg ki akar ülni mondjuk egy kávéval a Dunapartra, akkor neki ezt kell tudnunk megmutatni, és kell, hogy legyen annyi minőségi szolgáltató, hogy amikor itt megtelik a város majd május végén, június környékén, akkor egyszerűen el tudjanak hova menni, és tudjanak fogyasztani, ne sorba kelljen állniuk, vagy ne csalódjanak.
Meg legyen személyzet is. Na, erről majd legközelebb, hogy nyitnak a teraszok. Nagyon szépen köszönöm, Rasztos Dávid digitális turizmus ZRT vezérigazgató. Jövő pénteken találkozunk.
Ez volt a Turizmus Világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.